reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kőbeszerzése elindult, írta a kormányfő. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter azt mondta, a szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Mint mondta, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légi parádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők.
Az időjárásról.
Csütörtökön túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Pirosan izzik a nap vége, a folyónak vize alacsony. Az egünknek újra lesz fénye, és kiszhat még a patakon. Hely, te galambon, te táncos aranyom, visszaperdőzze már. Hely, te babám, ó, egy igazi gerlet, oda mindig visszatalál. Tudod, mindig visszatalál.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, ezekben a napokban, hetekben sokan választanak iskolatáskát, hiszen néhány hét múlva megkezdődik a 2026-27-es tanév. Hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, erről is szó lesz mai műsorunkban Hajdú Csillával, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének gyógytestnevelő munkatársával beszélgetünk a témában.
A keresztcsont közepén kellene, hogy végződjön mindenféleképpen a táska, tehát ez legyen az alsó pont, ugye úgy húzzuk meg ezeket a hevedereket. Ugyanis, hogyha nincs normálisan, megfelelően beállítva és rögzítve ez a pánt, és nem jó helyen van, hanem eltart, ugye, akkor lóg az egész táska hátrafelé, húzza hátra a gyermeket, és mi a reakció? Nyilván van egy automatikus ellentartás, ugye, hogy elkezd előre dőlni a gyermek, mert húzza ő vissza ahhoz, hogy egyenesben legyen, húzza vissza a táskáját és a súlyt, és nyilván ezáltal kialakul egy testtartás, és nem megfelelő mozgási sztereotípiákat alakít ki, ami pedig túlterhelheti az izomcsoportokat.
Ezt követően pedig az alultápláltságról beszélgetünk Csitárdi Nikolett, miskolci kötődésű dietetikussal.
Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk.
Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
De a térre búzak a láz árnyában, kisleányok álmában, kisleányok álmában, de álmában szagyva vizet csordogál, abból babám ne így áll, abból babám ne így áll, de ne így áll. Mint ki volt belőle, szerelmetes lett tőle, szerelmetes lett tőle, de lett tőle. Hajde, ha szívem bele szakad majd a bánatba, és álmatlanul forgolódok az ágyamba, ha tehetném a szélbe bele kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád. Hajde, ha szívem bele szakad majd a bánatba, és álmatlanul forgolódok az ágyamba, ha tehetném a szélbe bele kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád. A szerelem majd elhagy, aki másért majd elhagy, de majd. nyelvembe leszakad, majd a bánatba, és álmatlanul forgó blódog az ágyamba. Ha tehetném, a szélbe bele kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád. Hajd el a szívem, beleszakad majd a bánatba, és álmatlanul forgó blódog az ágyamba. Ha tehetném, a szélbe bele kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Hajdú Csillával, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Miskolci Tagintézményének gyógytestnevelő munkatársával beszélgetünk, akit köszöntök műsorunkban. Üdvözlöm, Csilla!
Üdvözlök én is mindenkit. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Ugye hamarosan megkezdődik a tanév, és ebben az időszakban sokan választanak iskolatáskát, hogy milyen szempontok alapján, mire figyeljen az, aki még eddig nem szerezte be ezt a taneszközt. Ebben igyekszünk segítséget nyújtani az ön segítségével a következő percekben. A tudatosság az mennyire jellemző ezen a téren? Hogy tapasztalja ezt, mielőtt konkrétan beszélnénk a hasznos tanácsokról?
Én úgy gondolom, hogy az életünknek minden területén nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy jelen legyen a tudatosság. Tehát az, hogy valami felé érdeklődök, információt gyűjtök róla, aztán átgondolom, és tényleg nem csak azért veszek meg valamit, mert az szép, szép a színe, szép a mintája, vagy éppen most akciós, hanem tényleg úgy igazából megvizsgálom azt, hogy ez milyen hatással van az én életemre, vagy most itt jelen esetben például, hogyha ugye az iskolatáska választásról beszélünk, akkor arra, hogy ez a gyermekem szervezetére milyen hatással van, hiszen iskolatáskát nem egy-két hónapra választunk, hanem ez egy hosszú távú beruházás, ugye azért ezt időszakokra, évekre vásároljuk, tehát éppen ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy igenis körültekintően tudjunk választani táskát.
És akkor most arra szeretném kérni, hogy mondj el, hogy ebben az esetben mik legyenek azok a szempontok, amelyeket a szülők figyelembe vesznek. Egy kis korosztálybontást is azt hiszem érdemes tenni, hogyha a legkisebbekkel kezdjük, akik most kezdik meg az iskolai tanulmányaikat, és első iskolatáskájukat kapják meg, ugye számukra ez még egy olyan átmeneti időszak, amikor ugye a hátuk ekkora terhelésnek nem valószínű, hogy ki volt téve, sőt talán mondta, hagyjuk azt, hogy nem volt kitéve, hogy az ő esetükben a kis elsősöknek, illetve szüleiknek mit tud ajánlani.
Igen, ez így van. Nyilván, amikor óvodából kerülnek iskolába, azért még az nem azt jelenti, hogy az izomzatuk is készen áll erre a fajta megterhelésre. És tényleg fontos az, hogy lehetőleg olyan gyártótól választunk mindig táskát, aki kifejezetten az iskolatáskák gyártására specializálódik. Tehát nem, hogy csak úgy leveszünk egyet a polcról, hanem ahogyan az előbb is említettem, ugye érdemes utána járni ennek, hogy na akkor ki az a gyártó, és mivel foglalkozik, és mennyire tudatos ő ezeknek az előállításában. Nagyon fontos az, hogy ergonomikus hátiképzése legyen ezeknek a táskáknak. Ez azt jelenti, ugye, hogy követi a genisznek a görbületét, és ugyanakkor segít abban is, hogy a megpakolt táskának a súlya az egyenletesen osztódjon el a háton. Ugye nyilván ilyenkor a kicsiknél többnyire azért inkább ugye többféle formája van az iskolatáskáknak. Beszélünk ugye a régi klasszikusról, aztán vannak ugye a hátizsákok, vagy a gurulós bőröndök is, de mindenféleképpen ugye egy klasszikus lenne az, ami az alsó tagozatosoknak ajánlott lenne. Többek között azért, mert ezt tudjuk úgy beállítani, ugye, hogy a keresztcsont közepén végződjön a táskának az alja, és ezek olyanok még, amik ugye a nyaknak a mozgását azt szabadon engedélyezi, tehát ne korlátozza semmilyen irányba azt, hogy tudjon mozogni, és illetve a lapockáknak és a hátrésznek a párnái között sem lehet tér, tehát ezek a táskák olyanok, amiket pont úgy lehetne beállítani, hogy tökéletesen megfeleljen még ott a kicsiknek. Nyilván fontos az is, hogy kényelmes legyen ez a táska, és fontos az, hogy széles legyen a pántja, legalább azért az 5 centi az a minimum.
Így osztik egy igen. Súly, ugye, a teher előtt.
Igen, ugyanakkor figyelni kell arra is, mert ha túl színes a pánt, az viszont akadályozza a válnak a mozgását, illetve fixálja is a válnak a helyzetét, és az megint nem előnyös. Tehát tényleg ez az 5-7 centi az, ami olyan ideális, úgymond. Aztán fontos az is például, vagy nagyon ajánlott, hogy ugye szivacsos háta legyen. Tehát a hátrészen egy ilyen légáteresztő anyag legyen, és ugye az izzadságot az egy ilyen gátló felület, úgy mondott a táskának a hátulján, és a súlya, nagyon-nagyon nem mindegy, ugye az iskolatáskáknak a súlya. Nyilván azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen 1400 gram legyen maximum, tehát a test súlyának a 10-15%-át cipelheti a gyermek, mert tudjuk nagyon jól, hogy ezt nagyon nehéz ám tartani, tehát azért ettől ténylegesen nagyobb súlyt szoktak cipelni, pontosan ezért alakítják ki az iskolák sokszor azt, ugye, hogy bent hagyhatják a gyerekek a felszereléseiket, akár a tornazsákot, akár a könyvekből egy pár darabot, de azért mégis elég nagy terhet kell, hogy cipeljenek.
Igen, hiszen a táskának van egy adott súlya is, az még ugye növekszik azzal a mennyiséggel, amelyet a könyvek, füzetek, toltartók, egyéb kiegészítők jelentenek, és itt említette, hogy a gyermekek testsúlyuk 10%-át cipelhetik ideális esetben, és ugye a testmagasság sem egyforma, nyilván nem vagyunk egyformák, és pont ezért jó, hogy ezek a funkciók, az állíthatóság például egy válpánt esetében, illetve különböző pántok állítása meglegyen. Mettől meddig érjen ideális esetben az a táska, hogy a gerinc görbületét ugye jó, ha követi, de hogy meddig
jó
le például.
Igen, hát ez az, amit mondtam, hogy a keresztcsont közepén kellene, hogy végződjön mindenféleképpen a táska, tehát ez legyen az alsó pont, ugye úgy húzzuk meg ezeket a hevedereket. Ugyanis, hogyha nincs normálisan megfelelően beállítva és rögzítve ez a pánt, és nem jó helyen van, hanem eltart, ugye, akkor lóg az egész táska hátrafelé, húzza hátra a gyermeket, és mi a reakció? Nyilván van egy automatikus ellentartás, ugye, hogy elkezd előre dőlni a gyermek, mert húzza ő vissza ahhoz, hogy egyenesben legyen, húzza vissza a táskáját és a súlyt, és nyilván ezáltal kialakul egy rossz testtartás, és nem megfelelő mozgási sztereotípiákat alakít ki, ami pedig túlterhelheti az izomcsoportokat. Tehát ez egy izomegyensúly hiányt okoz, és ez negatív hatással van a helyes testtartásra. Tehát ezért lenne szerepe ezeknek a hevedereknek, hogy helyesen tudjuk rögzíteni, és ugyanígy például a súlynak szintén megint az, hogy mennyire segíti ezt az egész helyzetet így könnyíteni, azért lennének például a derékpántok, amik még ott is ezt a terhelést ugye tudják csökkenteni, vagy akár ugye a mellkaspánt elől, ami által pedig a lapockákra sokkal jobban felfekszik maga az egész táska. Tehát ezért vannak ezek itt kialakítva rajtuk.
Sokan fél oldalt hordják a táskát, hogyha esetleg így a korosztály előre haladtával ezeket a jellemzőket összefoglalja nekünk Csilla. Mert talán előtérbe kerülnek más típusú háti táskák, vagy ugye a iskolatáskának másfajta típusa.
Igen, tipikusan, ugye hát nyilván eljön az az időszak és az a korosztály, amikor ciki a hátunkon vinni a hátizsákot, és menőbb, hogyha csak félvállon hordom, csak az egyik oldalamon, vagy akár ugye a lányoknál is jellemzőbb az, amikor így keresztbe rakjuk magunkon is, mint egy postástáskát, úgy viszik a gyerekek a könyveiket, meg a felszereléseiket. Viszont erről tudjuk, vagy akár nőként is tudjuk azt, hogy milyen terhelést ad, amikor egy oldalon hordunk valamit és cipelünk valamit. Na például, hogyha bal oldalon hordjuk a táskát, vagy bal oldalon hordott táska esetén, ugye balra húz a törzs, így a gerinc jobb oldalán futó izmoknak ugye folyamatosan dolgozniuk kell, hogy visszahúzzák a törzset. Tehát úgymond nagyon okos a szervezetünk, mert alkalmazkodik a terheléshez. Viszont, hogyha ez a terhelés megszűnik, tehát már nem cipeljük tovább azt a táskát, akkor viszont a törzs önmagában jobbra kompenzál, mivel a jobb oldali izmok az erősek, és így a baloldaliak viszont gyengék és kinyúltak. Tehát pontosan emiatt érdemes erre nagyon figyelni, hogy mindkét oldalon praktikus vinni ezt a táskát, és ugye legalább úgy, hogy egyik nap az egyiken, másik nap a másikon. Na, hát nem tudom, hogy erre mennyien figyelnek, de szerintem nagyon-nagyon minimális, mert van egy jól berögzült oldal, amit szeretünk, nyilván ez lesz az erősebb oldalunk, és amikor áthelyezzük a gyengébb oldalra, akkor azonnal érezzük a különbséget, és érezzük, hogy ott már nem is olyan kellemes vinni azt a táskát. És még amit itt nagyon kiemelnék, az pedig az ugye, hogy ugye látunk sokszor olyat is, hogy teljesen már a térnél lóg lent a táska a fiataloknál, vagy akár már itt a csípő vonalában, és erre is nagyon-nagyon fontos lenne figyelni, hogy a derék vagy a csípő találkozásánál ne kerüljön lentebb ez a táska, tehát nem lenne szabad attól lentebb engedni a pántokat, és hogy ott lógjon lent a táska, mert szintén megint egy olyan súlyt húz lefelé, ami által ugye megint fokozódik a gerincfeldülés, a deformitás, ugye, és ez megint nagyon nehéz korrigálni utána. De ugyanilyen egyoldalú terhelést ad például a gurulós bőrönt. Most pont nyári szezon van, és szerintem most elég sokan húztak maguk után több kilós bőröndöt egy oldalon a kezükkel, és biztos vagyok benne, hogy megtapasztalták azt, hogy igenis az oldaluknál érzik, nem is a karjukban, de a vállukon, a nyaki résznél, illetve a vállövnél, illetve ugye azon az oldalon, ahol húznák a bőröndöt, azon érzi azt, hogy ez megterhelő. Tehát lehet, hogy éppen azt gondolják nagyon sokan, hogy a bőrön típusú táskát ugye nem a hátán cipeli az ember, és nem ott viszi a terhet, de ez meg, hogy egy oldalon húzzuk, ráadásul egy csavart helyzetben, ez megint nem praktikus, és megint nem jó. Ráadásul ugye az iskolákban van rengeteg lépcső, amin keresztül megint ugye húzni, vonni kell maguk után a gyerekeknek ezeket a bőröndöket, tehát én nem igazán javaslom például ezt a variációt.
Vagy ugye, ami elhangzott, jó példa a kezek, vagy a válterhelésével, hogy váltogatni a jobb és bal oldalunkat, talán ez egy picit segít ezen a helyzeten.
Igen.
Illetve még akár igen, a legkisebbeknek, vagy akár a nagyobbaknak, illetve nekünk felnőtteknek is a mozgás fontosságáról ugye nem lehet eleget beszélni. Szóval, hogy bármelyik életkorban a hátizmainkat hogy tudjuk a legjobban erősíteni.
Nyilván erre azért nem szoktunk ennyire felkészülni, hogy na, akkor a gyerek iskolába fog menni, és akkor erősítjük a hátát, gyorsan csinálunk néhány hátizom erősítő gyakorlatot ahhoz, hogy bírja a gyerek a táskát. De mindenképpen azt tudom mondani, hogy igen, a mozgásnak, a sportnak mindenféle fajta szempontból szerepe van az életünknek. És nyilván ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogy lehetőleg olyan sportágat, lehetőleg olyan mozgásformát válasszunk, ami szimmetrikus mozgás. Gondolok itt egy úszás például, hogyha van rá lehetőség. És ugye itt akár például prevencióként ott lehet egy gyógyúszás is, ahol ugye van egy felhajtó erő, ezáltal tehermentesülnek a szalagok, az ízületek, könnyebbé válik a mozgás. Ugye nyilván, amit egyébként szárazföldön, talajon, ugye sokkal nagyobb erőkifejtést kell ahhoz, hogy egy-egy gyakorlatot végrehajtsunk. De gimnasztikai gyakorlatokból is rengeteg olyan van, amikor mondjuk hasonfekvésből törzsemeléseket végzünk, karemeléseket végzünk, tehát tényleg főként ezek lesznek azok, amik dominánsak, és tényleg tehát itt ennek lenne szerepe, hogy ne csak az egyik oldalt dolgoztassuk, hanem a másikat is. Ha pedig már van egy kialakult deformitás, akkor pedig mindenféleképpen ellenoldali gyakorlatokat végeztessünk velük.
Egy helytelenül, akár hosszú távon, vagy rövidebb, hosszabb távon hordott táska, vagy tényleg gyermekeknél, felnőtteknél az egyoldali terhelés, ez mikor okozhat látványos, vagy akár fájdalmas tüneteket?
Nyilván abban az esetben, amikor mondjuk naponta csak 10 percet visz valaki így táskát, arra nem mondhatjuk azt, hogy az egy nagyon nagy mértékben befolyásolná a helyes testtartást. De azért, amikor már hosszabb időn keresztül, órákon keresztül is fenn áll ez az egyfajta irányba való elgörbülés, úgymond, ez a helytelen testtartás, akkor viszont igen, akkor megjelenik. Az, hogy van egy gerincfeldülés, az, hogy fejfájás van, nyaki derékfájdalom van, válfájdalom van, az izmok túlfeszülnek, hogy megnyúlnak, tehát ott már van fizikai fájdalom, és az már érezhető. És egyébként tényleg így van, hogy a serdülőkor előtt még nem várhatjuk el azt a szervezettől, hogy a saját tömegén kívül mást is be tudjon mozgatni. Az izomzat ekkor még nagyon rugalmas, azonban a hormonrendszer viszont még képtelen támogatni az izomzatnak a fejlődését. Vagyis, hogyha cipeli a táskát, akkor a szervezete képtelen izomzatilag alkalmazkodni hozzá, és ez fogja okozni a csontoknak a deformitását. Tehát, hogyha külső hatásokhoz ugye úgymond adaptálódik a szervezet, és akkor így a súly húzásától deformálódnak el a csontok. És pontosan emiatt van ez, hogy egyre gyakoribb ez a kifózis például, vagy a gerincdeformitás, vagy az, hogy előre esnek a vállak, előre hajlik a fej, és akkor nyilván, hogyha előre hajlik a fej, akkor ennek következtében ugye a gerinc kidomborodik ott hátul a lapockát. Most amire jellemző a mai világban, ez a telefont nyomkodunk és dőlünk előre, tehát itt ezt a fajta testhelyzetet kell így elképzelni magunk előtt, vagy pont ez az, hogy hátrafelé próbálunk korrigálni, és akkor pedig a has domborodik előre. Tehát azért itt elég sokféle fajta tünet van, amit ilyenkor észrevehetünk, megfigyelhetünk, és ezekre tényleg nagyon-nagyon fontos kitérni meg úgy odafigyelni, hogy igenis ezeket érdemes korrigálni.
Ugye most elsősorban a felső testrésze, ahol a példákat említette, az alsó végtagokra való hatásáról lehet beszélni?
Ez egyértelműen magával vonja azt, hogy esetleg a lábakban is kialakulhatnak a deformitások, ugyanígy, hát nyilván az egész test, az folyamatosan mindig arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa magát, tehát a testemek középpontot azt mindig próbálja úgy megtalálni, hogy az ne billenjen sem erre. Viszont ugye ilyenkor, amikor mégis megtörténik egyfajta deformitás, akkor onnantól kezdve ugye alkalmazkodik, ahogy az előbb is mondtam, és ezáltal ugye másképp terhelődik a láb, azzal, hogy másképp terhelődik a lábában is jönnek a deformitások, ott lehet egy X-láb, egy lúdtalp, ugye befelé dőlő bokat, tehát ez mind-mind, vagy egy csípő, a csípőben is kialakulhatnak eltérések, tehát nagyon-nagyon összetett ez a dolog, én úgy gondolom.
És hosszú távú, ugye, amit gyermekkorban a rossz szokások, hogyha berögzülnek, akkor valamikor annak csak felnőttként érezhetjük a hatását.
Igen, ez így van. Ez így van, tehát ezért érdemes már ilyenkor egészen kicsiként kialakítani bennük azt a fajta igényt, hogy ők maguk figyeljenek oda erre. Ugyanis ha én azt gondolom, hogy ha akkor, amikor először, vagy mielőtt először a hátára tesszük ezt az iskolatáskát, és elmondjuk a gyerkőcnek azt, hogy azért húztuk meg itt ezt a pántot fönt, mert érezd a különbséget, hogy mi van, ha most lóg rajtad, és mit érzel, ha most ezt meghúzom. Azért csatoltuk itt be elől ezt a derékpántot, mert nézd meg a különbséget, és elmagyarázzuk neki, hogy ez a te érdeked és a te egészséged miatt történik. Ne találtál, még meg is mutatunk neki egy-két képet az interneten arról, hogy milyen gerincdeformitások léteznek, akkor én azt gondolom, hogy ezáltal már jobban oda fog figyelni arra, hogy igenis, ezért ő a felelős, úgymond, mert egész nap nem figyel rá anya, apa, hogy jól van-e az a táska fölrakva a vállára. Tehát már itt el tudjuk kezdeni szerintem bennük kialakítani ezt a fajta tudatosságot.
És most beszélgetésünk végén vissza is kanyarodtunk ugye a tudatossághoz, ahogy indítottuk mai beszélgetésünket, de úgy gondolom, hogy az elmúlt percekben számos olyan kérdés előkerült, amelyekről a későbbiekben még fogunk beszélgetni, hiszen nagyon fontos dolgok ezek az egészségünk megőrzése, javítása tekintetében is. Én köszönöm szépen Hajdú Csilla gyógytestnevelőnek, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének munkatársának, hogy itt volt velünk, és ezeket a hasznos gondolatokat megosztotta velünk az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Szavaron száll, villám tépne a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de por fedi már a vágyunk, itt egyszer dallamokba zártunk. Ami
és az ének is a ritmus más. Csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár. Úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság. Nevetünk még, de holnap már. Valami más a levegőben érzem. Hol az a tűz, ami benned volt régen? Hol a szeretet a nagyvilágról? Nevess a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva. Ennek idővel túl nagy az ára. Ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a heketűn húzza a szívem, a szívem. A szívem, a szívem. Csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság. Nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett, miskolci kötődésű dietetikust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Amiről pedig a következő percekben beszélgetni fogunk, az az alultápláltság. Mit is értünk ez alatt, mikor beszélhetünk alultápláltságról?
Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk. Nagyon sokszor dietoterápia esetén például nehezebb az alultápláltságot kezelni, mint a túlsúly és az elhízásból fogyasztani. Nagyobb kihívás.
Mi lehet ennek az oka? Genetika mennyire játszik itt szerepet, hogyha valaki gyermekkorától kezdve, felnőtt korán át évtizedekig, vagy igazából talán az eddigi egész életében ebbe a kategóriába, vagy a vékony testalkatú a közé tartozott, ez mennyire lehet egy normál állapotnak mondható, vagy azért ennek lehetnek olyan rizikói, ami hosszú távon akár az életkor előre haladtával problémát okozhat?
Természetesen ez az alultápláltság csoport is azért elég széles skálán mozog, tehát természetesen a genetika is befolyásol, már egy gyermekkortól kezdődő táplálkozási szokás is befolyásolja. Van egy nagyon egyszerűen ismert energiamérleg, ami igazából, ha a mérleg két nyelvét nézzük, az egyiken ugye a bevitt vagy elfogyasztott energiamennyiség szerepel, a másik oldalon pedig a feldolgozott vagy felhasznált vagy épp ledolgozott fizikai aktivitásra, sport által ledolgozott energia mennyiség szerepel, és ha ez egyensúlyban van, tehát ugyanannyit viszünk be, magyarán ugyanannyit eszünk, mint amennyit felhasználunk, ledolgozunk, akkor az energia mérleg egyensúlyban van, tehát a testsúly ilyenkor nem változik. Hogyha bármelyik mérlegnyelve felé eltolódik a mérlegünk, akkor ugye, ha többet viszünk be, és kevesebbet mozgunk, akkor természetesen felfelé indul a mérlegnyelve testsúlyba. ha pedig ugye többet mozgunk és kevesebbet viszünk be, akkor meg lefelé. Tehát ezt az energiamérleget érdemes szem előtt tartani, de ahogy említettem, a genetika, a táplálkozási szokás, illetve az adott illetőnek az egészségügyi állapota is befolyásolja, hiszen nem egyszer hallunk olyanról, hogy valaki nagyon sokat eszik, tehát így nagyon egyszerűen fogalmazva, de mégsem hízik. Tehát ilyenkor egyrészt természetesen a háttérben állhat a genetika, tehát meg kell nézni azért a családi előzményeket is, illetve az adott illetőnek az egészségi állapotát, mert itt a háttérben akár bármiféle felszívódási rendellenesség is kiderülhet, ami pedig nem a testsúlybeli alultápláltságot elsősorban, tehát az olyan típusú malnutríciót jelenti, hanem, vagy nem kizárólag, hanem a tápanyagok bevitelének és hasznosulásának az alultápláltságát, tehát egy minőségi táplálkozási hibát is rejthet magába, amit mindenféleképpen az okot meg kell találni, és úgy tudjuk ugye megszüntetni a valódi problémát. Milyen? Tehát ez is befolyással lehet.
Milyen úton kell elindulni vizsgálatok tekintetében ekkor?
A dietetikusnál, ha eljön valaki azzal a céllal, hogy szeretne testsúlyt növelni, akkor mi elsősorban ugye antropometriai vizsgálatot végzünk, amiben beletartozik a test összetételmérés, táplálkozási állapot meghatározás, haskörfokat, derékkörfokat, felkar, zsír, százalék mérése és ezeknek a kiértékelése, célértékek meghatározása, illetve beletartozik a táplálkozási anamnézisbe egy FFQ, vagy más néven egy nyersanyag gyakoriságnak a felmérése, egy kikérdezéses módszeren alapuló technika, amin igazából végigmegyünk, hogy az adott illető a különféle nyersanyagokat, tápláléktípusokat milyen gyakorisággal fogyaszt, vagy éppen nem fogyaszt. Illetve egy 24 órás visszakérdezéssel egy teljes napját végig kérdezzük és végignézzük. Ennek tükrében ugye meg tudjuk határozni személyre szabottan kiszámítva, hogy mennyi az ő optimális tápanyagbeviteli szükséglete, és ehhez képest az elmondottak alapján a jelenlegi táplálkozására jellemzően, na mégis milyen a valós tápanyagbevitele. Itt már látunk akár eltéréseket. Ez a dietetikai vonal. Természetesen, hogyha valakinek bármiféle háttérben lévő egészségügyi gondja van, akkor szakorvost kell felkeresni. Tehát itt belgyógyász, gastroenterológus, akár endokrinológus vonal az, ami nagyon-nagyon kiemelt, hiszen mindenféleképpen meg kell nézni az emésztő traktusnak a normál működését. A vérvizsgálatokkal ugye kideríthetők a különféle háttérben lévő dolgok, illetve akár hormonális eltolódások is okozhatják a testsúlynak az ingadozását. Tehát nagyon egyszerűen például egy pajzsmirigy, ami nagyon sokakat érint, pajzsmirigy diszfunkció is befolyással van a testsúlyunkra, akár le, akár felfelé.
A vérképből mik azok az értékek, amelyek arra utalhatnak, hogy probléma van?
Hát ez nagyon komplex.
A pajzsmirigyet említette Nikolett, igen.
Igen. Pajzsmirigynél ugye nagyon gyakran ugye a TSH az érték, ami a pajzsmirigynek az egyik markere, de ez önmagában ugye nem ad teljes képet. Ehhez nyilván szükséges az endokrinológiai szakorvosi konzultáció, aki egyéb markereket, T3, T4, antitépiós értékeket is még kérni szokott, és akkor komplexen megnézi a pajzsmirigy normál működését, természetesen emellett azért még ultrahangvizsgálat is, szakorvosi vizsgálat is, annak a komplexitása és annak a kompetenciája szükséges ehhez. Természetesen ugye egy általános laborban a vércukorérték is informatív, tehát hogy az éhomi vércukorszintünk az milyen, esetlegesen ha valaki tudja magáról, hogy korábban már volt a laborban eltérés, és esetleg cukorterhelésével irányítják, akkor ott is nagyon informatív, hogy mégis milyen a vércukor ingadozása ugye a cukros oldat elfogyasztását követően, tehát milyen értékek mutatkoznak, ez is ugye természetesen a test összetételre és a testsúlyra hatással van, hogy valaki milyen szénhidrát anyagcsere profilú. Tehát mind a szénhidrát anyagcsere, mind a zsíranyagcsere igazából befolyásolhatja azt, hogy milyen a táplálkozási állapotunk.
Ugye a BMI indexről már beszélt az imintiekben, a test súlyról még néhány gondolatban, hogy hogyan, mikor érdemes test súlyt mérni, és milyen információkat adhat mindez nekünk.
nagyon fontos, hogy a testsúlyunkat, tehát a klasszikusan mérlegre állásnak is azért megvan egy szabályossága, mint ahogy például egy vérnyomásmérésnek is, hogy ugye ülve, nyugodt helyzetben ideális megmérni. Tehát a testsúlyt is egy héten egyszer, tehát nem szükséges itt minden nap ráállni a mérlegre és azt jegyzetelni és nyomon követni, mert ez nem lesz objektív és valós érték. Tehát egy héten egyszer álljunk a mérlegre, lehetőség szerint ugyanazon a napon, ugyanabban az időben, ugyanabban a napszakban, tehát ha reggel mondjuk éjgyomorra állunk rá, az a legideálisabb, de akkor mindig akkor legyen, hiszen akkor is eltérést tapasztalunk, hogyha a nap első szakaszába állunk a mérlegre, vagy a nap második szakaszában. És akkor esetleg aggodalomra adhat okot, hogy hú, itt most milyen eltérések vannak. Ezek nem reális értékek, tehát itt a kettő értéket nem tudjuk összehasonlítani. Tehát mindig ugyanazon a nap, ugyanabban az időpontban, ugyanabban az öltözetben esetlegesen. És ugye nagyon fontos, hogy a BMI is, ez a testtömegindex ugye megmutatja nagyon egyszerűen a táplálkozási állapotunkat, viszont ettől sokkal komplexebb, amikor egy testösszetétel mérést végzünk. Mert nagyon gyakran például a leggyakran a túlsúly vagy elhízás száma vagy BMI indexe kiszokott jönni mondjuk egy sportolónál, aki ugye sokkal nagyobb nem zsírszövet, hanem izomszövettel rendelkezik, és kijöhet akár a BMI-je, hogy egy extrém elhízott emberről van szó, miközben nem. Tehát a test összetétele teljesen más arányokat mutat, és teljesen más összetételbe. Tehát itt nagyon fontos inkább, hogy a súly az egy szám, azt lehet nézni, nyomon követni érdemes. Főleg ugye az életkor előre haladtával is ugye tapasztalhatjuk azt, hogy az anyagcserénk lassul, az anyagcserének, tehát az alapanyagcserénk is változik, életkor előre haladtával más a napi energiaigénye az embereknek, ezáltal érdemes nyomon követni, de ha mi komplexen szeretnénk nézni magunkat, és úgy komplexen vizsgálni, akkor érdemes a testsúly mellett testösszetétel mérést is végezni.
És ugye már többször elhangzott itt az izomerő, az izmok és a fizikai aktivitás is fontos tényező ilyen szempontból is.
Abszolút, tehát ugye a mozgás és a táplálkozás az tényleg elválaszthatatlan, kéz a kézben jár. Itt a testzsír százalékunk csökkentésében az egyik pillér a dietoterápia, de a másik pillér az maga a mozgás, a fizikai aktivitás. És itt ugye ebbe edző, gyógytornász szakemberek tudják kiválasztani azt a legoptimális mozgásformát, ami az adott típusú illetőnek, és itt gondolok például egy elhízásnál, ugye nem mindegy, hogy alma vagy körte típusú az adott illető, a megfelelő mozgásterápia beállítása is a cél érdekében nem elhanyagolható.
Az életkor előre haladtával magának a testnek az összetétele dietetikai szemmel hogyan változik, vagy mi az, amit esetleg egyre komolyabban érdemes beépíteni a mindennapi rutinba?
Én azt tudnék, hogy az életkor előre haladtával, ahogy az előbb említettem, az anyagcserénk is csökken, ezáltal figyelni kell a napi beviteli energiára, tehát hogy nem ugyanannyi az energia igénye egy idősebb illetőnek, mint egy aktív fiatal életkorúnak. Nem ugyanannyi a fehérje szükséglete sem, mert ez a másik nagyon fontos tényező, hogy egyrészt a fehérjéknek a hasznosulása, a beépítése és ezáltal az izom rostoknak a növekedése az már leáll azért egy 25-30 éves életkorba, tehát addig kell csúcsra járatni, addig kell úgymond megfelelő fehérje összetételű étrendet normál egészséges egyéneknél biztosítani, hogy teljesen a maximális csúcs csonttömeget, meg az izomtömeget is minél magasabb százalékba, normál tartományba, magas százalékba érjük el, és onnantól kezdve nyilván nem a felépítő, hanem a leépítő folyamatok indulnak el a test egész, teljes egészébe, és ez, hogy ne hirtelen drasztikus csökkenés mutasson, és itt például a test összetételben is ne lássunk egy hirtelen alacsony, vagy egy nagyon alacsony izomszázalékot, hiszen azt növelni, felépíteni, az már ott sokkal-sokkal nehezebb, mint ugye a fiatal életkorban. Tehát ezért, hogy ez egy lassúbb csökkenés legyen, nagyon fontos, idősebb életkorunkban megfelelő fehérje összetételű és bevitelű étrendet tartani. Tehát ott összességében már egy kicsit csökkent energiasűrűség és magasabb fehérje tartalom szükséges.
Hogyha néhány konkrét ételről, vagy akár egy napnak, vagy egy-két napnak az étrendjéről egy minta étrendet javasolna nekünk Nikolett?
Én nagyon fontos az egészséges táplálkozás alappilléreit követni, aminek az egyik pillére az, hogy zöldség és gyümölcsbevitel az felnőtt normál általános állapotú egyénekre vonatkozva azért 500 és 800 gram per nap. Tehát ez azt jelenti, hogy négyszer minimum kellene zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani, amiből egyszer nyersen. Tehát ha most kezdjük a napot, akkor például egy klasszikus szendvicssel, ha kezdjük a napunkat, akkor az összeállítás az hogyan és miként nézzen ki. Szendvicsnek az alapja az teljes kiörlésű, magas rosttartalmú gabonával kell, hogy álljon, tehát mondjuk egy teljes kiörlésű rostkenyérből készítünk egy szendvicset, amire sovány felvágottat, sajtot és zöldséget, akár egy jégsalátát beletesszünk mellé, még szezonálisan most akkor retket, kígyóborkát, hagymát fogyasszunk, és természetesen a folyadékról se feledkezzünk meg. Lehet nyugodtan felnőttek esetében zsírszegényebb tej vagy tejterméknek az elfogyasztása, tehát mondjuk mellé kínálunk egy 2 deci tejet. 10 órai, ami a reggelit követő 3 óra elteltével ideális elfogyasztani. Oda például a megfelelő zsírsav bevitel érdekében sótlan egymarék olajos magnak a keveréke lehet. Tehát mondjuk sótlan mandula, sótlan kesudió, makadámdió, meg egy kis török mogyoró egymaréknyi összességében. Ebédre akkor a 10 órait követő 3 órával érdemes az időpontot meghatározni. Nagyon fontos is, és azért kiemelt szerepe van a leveseknek, hiszen egyrészt az emésztést beindítja, tökéletesebb emésztésű lesz maga az ételsornak az elfogyasztása, meg hát ugye nagyon fontos, hogy a hidratációt is már a levessel is pótoljuk. Egy könnyű zöldséglevest, ha elfogyasztunk, akkor utána például a tányérunkon a hármasság elvét követve, ami azt jelenti, ha a tányért elfelezünk, felébe beletesszük a magas rosttartalmú köretet, legyen az mondjuk egy zöldséges bulgur, és a maradék fél tányérunkat ismét elfelezzük, ahova rakunk mondjuk az egyik negyedbe egy grill csirkét, vagy éppen egy grill sertéshúst, például egy barnamáltással, a maradék egynegyed részbe pedig mellé előtte, közben vagy utána az ebéd után elfogyasztunk megint csak egy kis maréknyi salátát, vagy éppen cukormentes gyümölcsöt, befőttet akár, vagy éppen egy almát, vagy egy körtét az ebéd harmadik, úgymond desszert fogásaként. Uzsonnára az ebéd elfogyasztás követő 3 órával ideális, hogy gondoljunk uzsonna időre. Ekkor nyugodtan akár egy zsírszegény túró, egy kis korpás kekszel ideális például kis étkezésre. Tehát itt kis mennyiségekre kell gondolni, nem egy nagy étkezésre, hiszen kis étkezés a nevébe is benne van. Vacsorára, ami nagyon fontos, hogy lefekvés ideje előtt 3 órával kell az időpontot ideálisan beállítani, tehát itt nagyon fontos, hogy ki mikor fekszik le, tehát hogy ez a 6 óra után nem eszünk, ez egy már régen ismert tévhit, mert bizony, aki 9-kor fekszik le, neki bizony 6 előtt kell még vacsorázni, de aki csak 11 évfél, vagy úgy van a munkaköre napi rendje, hogy később, akkor simán a 7-8 órás időpont is igazodhat a lefekvés idejéhez. Tehát vacsorára, ami fontos, hogy egy könnyed emészhetőség fehérje tartalmánál nézve azért egy komplett fehérje tartalmú ételsor legyen. Például mondjuk egy teljes kiörlésű tortillalapba, ha belerakunk zöld salátát, uborka karikát, paprika, paradicsom, csíkok vagy kocka vagy karika formájába beleszelünk, rárakunk egy szelet kis sonkát, esetleg reszelt sajtot rászórunk, ezt így összetekerjük, és egy kis serpenyőn ezt így szárazon kicsit megpirítjuk, megrillezzük, ez például egy kitűnő vacsora összeállítás lehet.
Most egy ilyen minta étrend után idézőjelbe egy ellenpélda, a nem megfelelő táplálkozás milyen idővel okozhat gondot, vagy olyan tüneteket, amelyet már megtapasztal az ember?
Hát ez megint nagyon-nagyon egyéni, egyrészt itt megint a genetika is befolyással van. Befolyással van az, hogy miből milyen mennyiséget fogyaszt az adott illető, tehát hogy mondjuk egy szénhidrátot fogyaszt nagy mennyiségben, vagy zsírt, vagy akár mind a kettőt. A mozgás mennyire van jelen, vagy nincs jelen, vagy milyen mértékben az adott illetőnek az életmódjába. Az életmód egyéb tényezőinél, tehát például az alvása milyen a stressz megküzdő képessége, milyen például a D-vitamin szintje, ez mind befolyásolja, hogy na, milyen idő után jönnek elő az elsődleges tünetek. De a leggyakoribb tünet az egyrészt már a közérzetben érezhető, és az leggyakrabban ez a fáradtság, olmos fáradtság érzés, esetlegesen már a kialvatlanság, tehát hiába alszik az adott illető 7-9 órát, megaludta a normál, ideális időt, felnőttek esetéről beszélve, de ugyanúgy fáradtan és kialvatlanul ébred. Tehát már ez is egy ilyen figyelmeztető jel kell, hogy legyen. Az, hogy az egész nap például, vagy az étkezéseket követően van egy ilyen nehezítettségérzés, egy ilyen enervált érzés, egy ilyen olmosságérzés, fáradtságban megjelenve, koncentráció csökkenés, akár már szájszárasság, bőr problémák, bőrszárasság például, az már ugye a természetesen a hidratáltságra is tünetet jelez. Ez mind-mind az első megjelenő, úgymond ilyen általános közérzeti tünet, de már ekkor gondolhatunk, hogy hú, ittam-e eleget, ettem-e elég zöldség, gyümölcsöt, van-e megfelelő rostbevitelem, mennyi az az egyszerű cukorbevitel, amit esetleg elfogyasztottam, milyen a zsírbevitelem, aminek természetesen nehéz az emészhetősége, tehát azzal, ha nagy mennyiségű zsírtartalmú ételsort teszünk, akkor az természetesen maga után vonzza, hogy egy ilyen megterhelt emésztőcsúszustal kell számolni, tehát mondjuk egy zsíros csülök elfogyasztása után például az természetes, hogy egy ilyen nehézségérzésünk van. De ezekre mind oda kell figyelni, mert ezeket a kellemetlen diszkomfort érzeteket ez mind befolyásolja. Hogy előtte hogyan ettem, mit ettem, mennyit ettem, és mit és hogyan ittam.
Vagy éppen mit nem, és itt mostani beszélgetésünk záró gondolatának, ugye, hogy ha éhesek vagyunk, vagy szomjasak, akkor az akár a stressztűrő képességünket, vagy stresszel megküzdő képességünket is befolyásolja.
Abszolút, teljes mértékig, így van. Itt tényleg mindennel összefügg, és azt szoktam mondani, főleg, hogyha gyermekek körében edukálunk, hogy a szervezetünk egy annyira tökéletesen összerakott kémiai vegylabor, hogy itt, ha valami hiányzik, az rögtön megy az összes többi kis sejtecskének, sejtközeti térnek, szervnek, szernöncellnek a jel, és végigfut az egész testünkön. Ha valamiből túlzott mennyiség van jelen, vagy valami olyan külső káros, kóros tényező van bent, ami bejutott, akkor az is egyből egy gyönyörű szép jelrendszeren megy végig a testünkön, és adja az információt le.
Én köszönöm szépen ezeket a hasznos gondolatokat Csitári Nikolett miskolci kötődésű dietetikusnak. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorát hallották. A műsor szerkesztője Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Neked adtam a kabátom és az ernyőm, az örök kérdés válaszát. Tudnál-e majd úgy szeretni, mint ahogy még senki más? Fesztiválon egy sátorban, már reggel van, még mámorban. Feledkezik a holnap kötelékétől, a szíved hozzám átdobban. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Várj, 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 én majd eljövök érted. Tudom, azt mondják, hogy majd elmúlik, de addig megiszom a poharadból az emléked, amit itt hagytál. Most megrepülök mélyre az asztalnál, egyedül a sötétbe szólhatnál, hogyha akarnál, de már rég túl messze jársz. Senki nem tudja, hogy mit keresek én itt, néha magam is úgy vagyok vele téfit. Hogy majd lesz egy családom és körülöttem, boldogan kiáltják nekem, hazajöttem. Vajon lesz-e, aki szeret, és leszek az, aki szeret?
aki szeret, és leszek az, aki szeret.
Az ágyon maradt hajszálaidnak az emlékével alszom el.
Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőd most messze menni, itt maradok hát oly közel. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hát oly közel.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak.